hanem mi nem történt, az állomás főnökkel nálunk. Pulykákat tenyésztett a pasas, és örökösen reszketett, hogy a forgalmista jól állítja neki a váltókat, és amikor egyszer a gyorsvonat jött, ő maga ment ellenőrizni, és a gyorsvonat belerobogott a pulykáiba. Na, és az valami csodálatos volt. Egy ilyen gyorsvonat ugyanis, ahogy robog, hát magához szív minden kis papírdarabot, ágacskát, így aztán magával ragadta most a pulykatollakat, meg a pulykadarabokat. Egy kis állomással tovább három pulykacomb esett a forgalmistára, a következő állomáson pedig úgy hulltak a tollak az állomásfőnökre, mint a Dunnából hasadtak volna, mert azáma valami kérem, ha egy ilyen gyors vonat átrobog egy állomáson. A libicei állomásfőnöknek az az erős húzat egyszer kitépte a kezéből az előléptetési okmányát, és az állomásfőnök úr 14 napig nem vehette fel az új egyenruháját, amikor is 5 állomással odébb végre megtalálták az előléptetést. Máskor meg egy asszony, hogy hamarabb érjen haza, hát a sínek mellett ment, kóstolót vitt a disznótorbolnó, és átment rajta a gyors, és aztán vitte magával a disznótoros leves csöpjeit, és a következő állomáson meghintette velük a forgalmistát. Bizony nagyszerű emberek azok, akik a vonalon dolgoznak. Például a sorompókezelők körös körül, csak pusztaság éjszaka, a kutya se látja őket, de ők azért kipucolják a cipőjüket. Kikefélik az uniformisukat, és aztán ott állnak a leeresztett sorompó mellett, szalutálnak, és a gyors elsüvölt mellettük az éjszakában, lefröcsköli, porral lepi be őket, nem, senki se látja ezeket a baktereket, de ők merev vigyázban állnak, és tisztelegnek az éjszakai gyorsnak. A monarchia maradványai az ilyen emberek. Ezért nem vert és nem osztogatott büntetéseket Lukasz, a garnizon inspekciós. Viszont Zelikovszki egy disznó volt. Csépelte a katonákat. Kiköttette őket, főként a tiszteseket, hogy megtanulják, hogyan kell annak festenie, ha ő lovon megy. És a hadseregnek Schwarmlinie-be kellett széthúzódnia, meg Wickelteléniába. És rögtön utána kettőző Doppelschwarm, meg Doppelraj. Aztán négyszögben felállás, majd hirtelen újra úgy szétfröccsenni, mint amikor verebekre lőnek, aztán újra szorosan bajtársa bajtás mellé, és a generális hegyével az égnek emeli a kardját, és akkor a tiszteseknek tudniuk kell, hogy ez mit jelent. Mert ugyebár egy generális nem ordibálhat egyszerre 16 egységnek, mint ahogy egy zenekar dirigense sem üvölthet a zenészekre, hogy te ökör nem látod ott azt a koronát, hanem van egy pálcikája, nem azért, hogy a fülükre húzzon vele, hanem hogy azzal dirigáljon, jelt adjon. Persze egy marsalnak az a feladata, hogy a csatát megnyerje, és minél kisebb legyen az emberveszteség. Belőlem Freitert csináltak, de én nem akartam elfogadni. Az embert akkor örökösen patrulba, meg őrségre küldik, és mindultalan valami katonai iskolára, az erdőszélen mindent felrajzolnak egy táblára, és a parancsnokok ordítanak, tisztesek hozzám, és ha valaki ki akarja pisilni magát, hát jelentenie kell, aztán az embert kiviszik a frontra, és az országút mentén egyre jobban szaporodnak a kétségtelen jelek, muníciók, gránátok és sebesültek. Egy katona a víztől hasmenést kapott, vagyis diarét. Ez aztán az emlékezet, igaz, hölgyeim? És ott guggolt az árokban, derékszíjjal a nyakában, és Zelikovszki generális leugrott a lóról, és üvöltött, mi van, szarházi hadsereg, ti szaros kurvák? És a kardjával végighúzott a katona hátán, no és aztán megismertem a frontot. Azt, az űrzavart, azt, ahogy egyik a másikat döftele tévedésből, meg a vakságtól és a gyengeségtől, de azért csak előre, mindig csak előre, hogy az ellenségnek ne legyen ideje beásnia magát. És a tiszteknek az az örökös idegessége, a svadronok a vérükben fetrengenek lovastul, és minden égett, és fák röpködtek a levegőben. A szanitécek apró lovakkal szállították a sebesülteket valahová az erdőbe, hölgyeknek azonban nem volt szabad kimenniük a frontra, azok Przemyślben és Krakkóban voltak eldugva a nyilvános házakban. Az ajtón egy kis ablakocska van, benéztem, és az egyik rögtön kiszólt, mi van, vitéz úr, és némelyek aztán a dologért kenyeret kértek. Hovorka hadnagy azt tanácsolta, hogy inkább a privát kisasszonyokat próbáljuk rávenni. Mert egy olyannal, ha veszünk neki egy kis édességet, hát rögtön kész a nagy szerelem. Megyek így egyszer egy tanító lányával, és azt mondja, hogy zsemlét vagy kiflit szeretne a dologért. Mondom, nekem csak ez a komisz kenyerem van. Erre nekiesik a kezemnek, és elkezdi csókolgatni. Én pedig cserébe elmondtam neki, hogyan őriztem Splitben egy régi vagont, amely tele volt ekrazittal, amivel a hidakat röpítik a levegőbe, és hogy az ekrazit úgy néz ki, mint a légyfogó, vagy valami gyógyszertári por. Aztán felolvastam neki az álmoskönyvből. Kisasszonnyal szórakozni kockázatos spekulációt jelez. Asszony félével éjszaka dévajkodni? Kerüld az ámító beszédet. Végezetül pedig azt mondtam annak a tanítólánynak, hogy igen takaros küllemű kisasszony, mire ő azt felelte, hogy az uracska is, és azt kívánta nekem, hogy kerüljenek már mielőbb szögre a fegyverek. Igen, én mindig gavallér voltam. Európa legelőkelőbb szépségei írogattak nekem. Ciglházban meghódítottam egy gyáros lányának a szívét, sárga fátyót viselt, meg kék ruhácskát, egy erdei halastavoncsónak áztam vele, és énekeltem, hogy mein Herz ist ein Bienenhaus. Csak hogy a kis csónak hirtelen süllyedni kezdett, és én megmentettem őt, mert a halastóban kevés víz volt. Anna Heringnek hívták, és rózsaszínű leveleket írogatott nekem, az egész város majd megrepett a kíváncsiságtól, hogy kivel levelezek én. Egyszer parfümöt is küldött. Májusi varázs volt a neve, olyan illata volt, mint a gyöngyvirágnak. És én, hogy megszabaduljak a katonaságtól, hát sáfrányba mártott virzsíniákat szívtam, csak hogy nagyon kellettem vigyázni, hogy az embernek sárgák ne legyenek tőle az ujjai. Véresre is rágtam őket. Az ilyesmi kérném ugyanolyan, mint becsapni egy világszép hölgyet? Szavakkal bódítani önöket? Még a megbolondult polgármester, aki ellenőrizni járt a bárba, hogy a szépségeknek szépje a lábikrájuk, még ő is elismerte, hogy hát igen, pénzért minden ökör tud, de úgy, mint maga, ingyen. Az bravúr! És újra én voltam a győztes. Mert a dologra ugyanazzal a technikával mentem, mint a tisztek. Fiúk, mondta Hovorka hadnagy, az ilyesmire finoman kell rámenni, úgy, mint amikor ceruzát hegyeztek. Ez a módszer jobban hat a nőkre, mintha bajonettet szegeztek nekik. Így hát én sem sokat beszéltem, inkább csak figyeltem, hogy egy-egy szépséges hölgynek miféle bűnös hajlama van, még végül magától ki nem vallotta, hogy például szereti a cigarettát, meg a bort, mire én kijelentettem, hogy én viszont nem szeretem, és mit szeret akkor, kérdezte, mire én kijelentettem. A szép hölgyek kedvelője vagyok, kisasszony. Amire viszont ő kijelentette, hát akkor maga egy nagy disznó, és hozzávágta a cipőjét. Na de egyszer egy olyan nagy megtiszteltetésért, hogy a von Haubnitz kaszárnyába mehettem egy generális Iduna nevű kancáján, csodálatosan szép barna ló volt. Fehér csillaggal a homlokán, olyan, mint egy filmsztár, mint egy átlőtt zsebkendő csillaganna, és ahogy száguldunk, mármint az Iduna és rajta én, hát átvágtattunk egy mámin, és a mámi bukfencet vetett. Reszkedtem is, hogy nem csinálta neki az Iduna valamit a patájával, mert akkor a generális hadbíróság elé állítana, szóval így repültünk át Olomó utcon, és Iduna átrobogott a kapun, éppen csak, hogy le tudtam kapni a fejemet, inkább a nyakára fontam biztonságból a kezem, és ez volt a szerencsém. Mert egyenesen az istállóba száguldott velem, utána elmentem a kantinba egy málnaszörpre. Akkoriban egy csinos kislány volt ott, Cirkának hívták. Első hívásra táncba jött velem, és a főnöknője féltékenykedett, és rögtön, Cilinkó, menjen a konyhára! És ő maga dörgölőzött hozzám, a Cilka pedig pucolta a késeket, és a főnöknője háta mögött mutatta, hogy legszívesebben hogyan döfné le. A főnöknő pedig fűzött, vitéz úr, maga csuda temperamentumos legény. Elmondtam hát neki, hogy ha netán azt támadná, hogy fácán kakast fogott, akkor az azt jelenti, hogy a szívébe hamarosan beköltözik a szerelem, mire ez a főnöknő nyomban a zsebembe dugott egy százas csomag egyiptomit, és kérte, hogy folytassam. Miközben Cirka a konyhában azt mutogatta a késsel, amelyet éppen pucolt, hogy miként vágnál a főnökasszony torkát, akinek azt mondtam, hogy a legszebb álom azonban az, ha az ember jól fűtött szobát lát álmában. Mert az két ember szerelmeskedését jelzi, és a főnöknő egyre jobban izgett mozgott a széken, mire én a fülébe súgtam, hogy a legkedvesebb álom, ha két ökröt látunk döfködni, mert ez jelenti az igazán nagy boldogságot a szerelemben, és aztán rögves megtoldottam, hogy én azonban erre ráfizettem, mert ocsmány betegséget kaptam tőle. És hogy Brzsadinban voltam vele kezelésen. Erre viszont a főnökasszony tüstén terült mellőlem, és a zsebem felé kapdosott az egyiptomi cigarettákért, én azonban kijelentettem, hölgyem, amit egyszer már ajándékba adtunk, nem illik visszakérni, és ő elismerte ezt, és adott egy stampedlivel útravalóul, és megköszönte, hogy szíveskedtem őt előre figyelmeztetni, hogy neki is volt már ilyen nyavajája. Egyszer meg egy teljes asszonnyal mentem el az Urániába, egy zsidó darabot adtak arról, hogy milyen küzdelmei voltak valami Ahasvérusnak. A teljes asszony egyfajtában nyalogatta a fülemet, és azt kérdezgette, hogy elvenném-e feleségül. Mondom, hát persze, csak hogy én még nem szolgáltam ki a katonaságot, és különben is beteg vagyok a mellemre. Viszont gyakorta vannak olyan álmaim, amelyekben kalitkába zárt kanárikat látok, ez pedig Anna Noviková szerint azt jelenti, hogy örökösen szomjúhozom majd a szabadságot? Mire a teljes asszony csak annyit súgott oda? Ojé, no hiszen én jól járnék magával. És a haja vanília és tejszagú volt.